János evangéliuma sorozatban vagyunk hétről hétre. A mai alkalommal János evangéliuma 12. részének első 8 verse van előttünk, hallgassuk Isten igéjét. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nárdus olajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Iskáriótes Júdás, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd őt, hiszen a temetés sem napjára szánta. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Kedves gyülekezet, arra hívlak ezen a mai Isten tiszteleten benneteket, hogy lassuljunk le ehhez a történethez. Néhány héttel ezelőtt hívtalak benneteket, mint gyülekezeti közösséget arra, hogy lépjünk be a bőjtbe. Elhangzottak itt, talán emlékeztek a Jelenések könyvének a levelei, és a hívás arra, hogy tegyünk ki magunkat annak, hogy bűnbánatot tartunk Isten előtt. Bűnbánatot tartani és bőjtben lenni nem lehet rohanva. Ezt nem lehet letudni. Nem lehet gyorsan túl lenni rajta. Mert az a veszély, hogy akkor pont a lényeget veszítjük el. Milyen most számodra ez a bőjti időszak? Akivel csak beszéltem az elmúlt hetekben, mindazoknak a fényében, ami történt velünk az elmúlt hónapokban, azt látom, hogy az élet újra berobbant, és a korlátozások feloldásával mindenki hasonlóan a korábbi ilyen helyzetekhez próbálja bepótolni, ami elmaradt. Jön a tavasz, a tavaszi fáradtság, és azt látom, hogy összességében nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon fáradtak, és nehezen vannak. Ha jól vagy, az nem baj, lehet, de azért mondom ezt most el, hogy mindazt, ahogyan most vagy, és amiben most vagy, lehet hozni Isten jelenlétébe. Isten jelenlétébe nem kell másnak tűnni, máshogy lenni ahhoz képest, mint ami van. Isten jelenlétében nem kell magyarázkodni. Uram, tudod, hogy miért van ez? Nem kell hibáztatni. Uram, ez miatt vagyok most ilyen állapotban. Hanem engednünk kell, hogy részei legyünk annak, ami most történik, az igével való találkozásnak és a közösségnek. Jól tetted, hogy eljöttél. Nem csak azért, mert az Isten tisztelet után együtt lehetünk a szeretet vendégségben, hanem azért is, mert hiszem, hogy Isten ránk tekint. Ebben az állapotban, ahogy most vagyunk, akár a fáradtságunkban, a megterheltségünkben, a szétszórtságban, mindabban, amiben vagyunk, és ő meg akar bennünket újítani, és az életet szeretné hozni a számunkra. Egy vendégség történet áll előttünk. Amikor kijelöltük a textusukat, nem tudtuk, hogy ma szeretett vendégség lesz. De az itt lévő vendégség történet János evangéliuma szerkesztésében nagyon szép. Az evangéliumban ugyanis nem csak véletlenszerűen vannak felsorolva a történetek, hanem a szentíróknak megvan a szerkesztői szándékuk. Jézus nyilvános fellépése is egy vendégség történettel kezdődik, a kánai mennyegző történetével. És a nyilvános fellépés vége, a passió történetbe való belépés is egy vendégség történettel ér véget. Az első történetben, a kánai mennyegzőben a messiási öröm, a bőség, a bor van előttünk, a betániai vendégségben pedig a temetés előtti megkenés. Ebben a vendégség történetben hívlak most benneteket, hogy ne tegyünk mást, mint lépjünk be ennek a történetnek a valóságába. Gondolatban, lélekben, valahogy telepedjünk mi is oda, ebbe a nagyon különleges vendégségbe, ehhez a nagyon különleges asztalhoz. Két fókuszról szeretnék beszélni nektek. Először arról az atmoszféráról, ami itt uralkodik ebben a történetben, ebben a vendégségben. Másodszor pedig arról a kérdésről, amit Jézus így felvet a végén, és ami hozzánk is szól és közel visz bennünket az evangélium megértéséhez, tudnélik arról, hogy mi az igazi szegénység és gazdagság. Ennek a vendégségnek az atmoszférája tehát, ami először velünk van, a túláradó szeretet. Nem tudom, voltatok-e már ilyen helyen. Én a családomban például mindig a dédnagymamámnál éreztem ezt. Őhozzá nem lehetett úgy menni, hogy ott ne fogadjanak szeretettel, hogy ott ne legyen valami meleg étel a tűzhelyen, hogy ott ne lehessen csak hallgatni. Ő nem ez a kifaggatós dédnagymama volt, hanem úgy csak úgy lehetett csöndbe lenni, ő lehetett lenni. Onnan az ember nem akart hazamenni, mert ott nagyon jó volt, otthon is jó volt, de biztos értitek, az a túláradó szeretet szavak nélkül is ott volt. Na ez az atmoszféra valami hasonló. Gondoljuk csak bele, milyen lehetett ennek a vendégségnek a légköre azután, hogy Lázár feltámadt a halálból. Újra együtt a család. Néhány hete vagy hónapja valamennyivel előtte elvesztették. Előtte valószínűleg beteg volt, haldokolt, imádkoztak érte, reménykedtek, üzentek Jézusnak, meghalt, eltemették, és aztán feltámadt, és visszaült a helyére az asztalhoz. Milyen öröm lehetett ezen a helyen? De nem ilyen gerjesztett öröm, biztos érzitek, hanem ez a megrendült, csodálkozó öröm. Lázár újra a helyén, újra együtt a család, és újra itt van Jézus. Nem először van ennél a családnál. Nagyon-nagyon-nagyon szép ez a kép, már-már idilli. De nem attól túláradó itt a szeretet, hogy minden idilli, majd meglátjuk. Jézus nem sokára bevonul Jeruzsálembe, és megmutatja magát, hogy ő a király. De ebben a történetben nem királyként van jelen. Természetesen így ünneplik őt, és nagyon örülnek a jelenlétének. De a történetben Jézust nem kell királlyá kenni, hiszen ő már az. Mária, aki nem a felszolgálásban serénykedik most sem, mint korábban, hanem Márta teszi azt, fogja magát, és teljesen, ma így mondanánk, random, oda megy, és megkeni Jézus lábát. A temetési liturgia része, nem a királlyá kenetés része. Érezzük ezt a nagyon érdekes feszültséget. Nem sokára bevonul Jeruzsálembe, Szamárháton, és mint a királlyá kellene kenni, de nem. Hanem a lábát fogja megkenni. Egy nagyon drága, nagy mennyiségű olajjal, és a hajával törli le. Nem tudom, mit éltek meg az ott levők, biztos csodálkoztak, de gondoljunk bele, hogyha beleérkezünk ennek a nagyon különleges vacsorának, asztalközösségnek a hangulatába. Mindenféle illatok voltak ott, minden háznak van egy illata. Az ételeknek van. És egyszer csak ezt mindet elfette ez a nárdusolaj. Betölti az egész házat. Az életnek az illata, ami kisöpri a halálnak az illatát. Emlékeztek néhány nappal, héttel ezelőtt, Márta felkiáltott, és azt mondta Jézusnak, nem vesszük el a követ, már negyednapos szaga van. És ez a család most ott ül, és ott van a testvérük, aki halott volt, és ez az illat, a nárdusnak az illata betölti a házat. Beszélve arról, hogy akármi is történjék, de végső soron az élet illata fogja betölteni e világot és győzni a halál felett. Mária tette rendkívül szokatlan. Jézus lábát megkenni ezzel az illatos olajjal nem volt megszokott még abban a kultúrában sem. A rabszolgák megmosták az érkezők lábát a vacsora előtt, de az, hogy ő családtagként feltöri ezt a kenetet, ráönti Jézus lábára, megkeni vele, és aztán a hajával törli meg, ez teljesen szokatlan volt. Mégsem megalázó ez a helyzet, hiszen a közöttük lévő kapcsolatból fakad ez a szolgálat. Jézus nem követelte ezt Máriától, hanem Mária Istentől indítva teszi meg ezt. Az a szoros kapcsolat, amit kibomlik, az a közelség, az az alázat. Gyönyörű, ahogy itt van most előttünk. Figyeld a szívedet, hogy mit vált ki benned ez a kép. Sok mindent kiválthat, de inkább arra visz, hogy szeretnél kapcsolódni ehhez. Azt mondod, ha ott lettem volna, én is megtettem volna. Ilyen jó lehet ilyen közel lenni Jézushoz. Vagy épp fájdalmas, mert eszedbe juttatja azt, hogy ő nem sokára tényleg meg fog halni. És ez a temetésre való megkenés, amire ugye nem lesz idő majd, amikor Jézust eltemetik, hiszen gyorsan kell eltemetni. Ezért mennek oda húsvét hajnalban az asszonyok a két vödör balzsamanyaggal, hogy elvégezzék azt, amire nincs idő. És az is lehet, hogy taszít téged most ez, és azt mondod, hogy én ezt nem tudnám megtenni. Mária tette ugyanakkor, jóval túlmutat saját magám. Hitvallás és előképe annak, hogy mit jelent szolgálni. Mit jelent Krisztust követve szolgálni. Értsétek jól, Máriának nem ment el az esze, hanem átlépte azokat a kereteket, amelyeket az akkori kultúra és a józanész mutatott. És ebben a közösségben elvégzett valamit, amit rajta kívül senki más. Nem álltak sorba a tanítványok, vagy bárki más, hogy ők is szívesen megkennék Jézus lábát, hanem ezt csak ő tudta megtenni. A Krisztus követéséből való szolgálat ilyen, az csak rád bizatott, és ez bizony olykor bizonyos keretek átlépésével jár. Ugyanakkor, és még két momentum ide az asztal közösséghez és ehhez a túláradó szeretethez, hogy ahogyan túlárad ez a kenet, és ahogyan az Isten túláradó szeretetére és Mária viszont szeretetére mutat, mindez a tanítványi körben történik, és mint egy ideális pillanatban egy zaj, egy rosszkor jött telefonhívás, egyszerűen ott van a tanítványi körben Júdásnak a gondolata, hogy nem pazarlás ez? Amúgy igen, természetesen pazarlás. De ebben a jelenetben itt van ez is. Az értetlenség. Ott ül ennél az asztalnál az, aki lopja a pénzt, aki azt mondja, hogy ez pazarlás, de közben lop a szegényeknek szánt pénzből, értitek? És azt mondja, hogy nem lehetett volna ezt eladni és a szegényeknek adni. Micsoda ellentmondás, micsoda árnyéka mindannak, ami ebben a történetben szent és szép. Micsoda visszásság és családság és emberi gonoszság. És a csodálatos, hogy ez a történet és ez a kép ezzel együtt áldott és szép, és felfed valamit a számunkra az Istennel való kapcsolat valóságáról ebben a világban. Nem az ideális és tökéletesen megszerkesztett pillanatok összessége az Istennel való kapcsolatunk. Nem akkor mélyül, amikor sikerül elérni azt az állapotot, amikor majdnem tökéletes. Amikor vendégeket várunk, akkor nagyon fontos, hogy olyan legyen az az otthon, az étel, minden, ami ennek lennie kell. És lehet, hogy néha nektek is megadatik, hogy úgy tudtok fogadni egy vendéget, hogy végignéztek a lakáson, végignéztek az ételeken, minden, és azt mondjátok, hogy na ez, ilyet szeretnék. Ritkán, de megadathat. Ez a történet nem ilyen, hanem egyszerre van benne ott. A túláradó szeretet, a gonoszság, az értetlenség, a közöny és minden. Ezt azért fontos látni, mert Jézus testetöltésével a körülötte levő világ még nem változott meg. Azt olvassuk a János 1-ben, hogy a sötétség nem tudta őt befogadni. És ő ott van, de ettől még minden más is ott van. És ez számomra ezen a mai napon rendkívül vigasztaló. Mert hogy Jézus testet öltött és belejött ebbe a világba, vállalva a testélétel minden szenvedését és nehézségét, ezzel vállalta velünk együtt a realitást. És nem az az evangélium, hogy ha bennem hiszel és ha velem jársz, akkor minden tökéletes lesz. Nem az az evangélium, hogy néha adok neked ilyen csúcspillanatokat, ahol minden nagyon-nagyon szép lesz, betölt a szeretetem, és aztán mehetsz vissza szenvedni a mindennapjaidba, hanem az evangélium az, hogy Jézus Krisztus belejön a valóságunkba, a mindennapjainkba, ahol ugyanígy egyszerre van jelen a szeretet, a támogatás, a jó kapcsolatok, a nehézség, a gonoszság, a bizalmatlanság, és minden együtt, és ő ezt teszi, áldottá, ünnepé és élhetővé. Belejön a valóságunkba. Abban, miben most vagy. A családi életedbe. Gondolj az otthoni asztalodra. Akkor is, ha egyedül vagy. És nálad a hiányzó székeken már nem ülött, akit szerettél, de már nincs. Akkor is, hogyha békétlenség van, akkor is, hogyha ellentmondás van, akkor is, hogyha jó, ő a része akar lenni mindennek, és így közelít hozzánk. Mert hogy ez a túláradó szeretet nem maradt ott Betániában, hanem a mi valóságunknak is a része akar lenni. A második dolog, amit pedig szeretnék átadni nektek ezen a mai vasárnapon, az a fél mondat, amivel Jézus arra utal, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Miért kell erről beszélnünk? Nem tematikusan szeretnék ugye a szegénységről tartani nektek egy ilyen mini előadást, hanem azért szeretnék róla beszélni, mert az evangélium az, hogy miközben átéljük a testetöltés csodáját, hogy Jézus bejön a valóságunkba, és az ő jelenlétével megállt bennünket, ezt azért is teszi, hogy ez kiáradjon. Hogy ebben másoknak is része legyen, hogy ez a túláradó szeretet ne maradjon a mi asztalaink körül, hogy ne a mi kis privát Isten kapcsolatunknak a boldogsága legyen, hanem ez másoknak is jó legyen, és túláradjon, és az evangélium így érjen el a világon mindenkit. Nagyon érdekes kérdés, hogy ki ebben a történetben a szegény? Mária, aki elpazarolja a drága kenetet? És aki nem sokára elveszti a számára oly kedves szemét, vagy Júdás, aki nem sokára elveszti az életét, és megköti élete legrosszabb üzletét 30 ezüstért, vagy maga Jézus, aki, ahogy a lekcióban olvastuk, szegény élet értünk, otthagyva a menny dicsőségét, és nem sokára teljesen megüresíti magát, az életét áldozva fel. Mennyire nem az a valójában a szegény, aki annak látszik? Ez így van a mindennapi életben is, pontosan tudjuk. Három kérdés a szegénység kapcsán. Az első, hogy Jézus szavai alapján, hogy a szegények mindig veletek lesznek, a szegénység van és lesz. És ez rendkívül fájdalmas és egyszerre kiózanító. Kiózanító azért, mert ez azt jelenti, hogy amíg ez a teremtett világ fennáll, amíg Jézus vissza nem jön és újjá nem teremt mindent, megmarad valamilyen fajta egyenlőtlenség. Mindig hordozni fogja magán a teremtett világ a bűn miatt ezt az egyenlőtlenséget. Ezért minden utópiát vagy pökhendi optimizmust, ami azt mondja, hogy megszünteti a szegénységet és teljes egyenlőséget teremt a Földön, el kell engedni. És Isten népeként nem mondhatjuk közönösen, hogy hát ez így van, hanem együtt hordozzuk ennek a nehézségét, igazságtalanságát és fájdalmát. Ugyanakkor Jézus hívása azt is jelenti, hogy figyeljetek, a szegények mindig veletek lesznek, azaz mindig lesz lehetőség szolgálatra. Mindig lesz lehetőség szolgálni és adni. A szegénységet és egyenlőtlenséget látva ugyanis Krisztus követőinek lépnie kell. Nem tehetjük meg, hogy közönösek maradunk. Olyan szépen, ahogy megfogalmazta Pál, hogy természetesen úgy adva konkrétan, hogy ti ne váljatok nélkülözővé, de adunk azért, mert erre hív bennünket a mi Urunk. Itt és most is megszólíthat bennünket ez az ige. És nagyon hálás a szívem, ahogy már említettem a hirdetésekben azért, hogy az elmúlt hetekben láthattam a gyülekezetnek ilyen módon is közelről az adakozását. És nagyon megtisztelő volt a részének lenni, és látni azt, hogy hogyan adtok. De itt most bőjtben, a bűnbánatban Isten arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket ő előtte. Nem azért, hogy gyorsan bűntudatunk legyen, hogy jaj, nekünk van és mennyien éheznek, gyorsan adjunk valakinek, hogy megszűnjön a bűntudat, és éljünk tovább úgy, ahogy. Úgy érdemes elkezdeni egy ilyen bűnbánatot, hogy elismerjük azt, hogy magunktól nem tudunk, vagy nem akarunk feltétlenül máshogy gondolkozni. Nem tudjuk kiszedni magunkat a rossz beidegződésekből. Akár abból, hogy aki szegény vagy, akinek nincs, ezt lehet, hogy lenézed. Lehet, hogy nem az a baj, és nem abban hív Isten megtérésre, hogy keveset adsz, hanem ahogy gondolkozol a szegénységről. Ahogyan azt mondod, hogy hát, biztos, hogy tehet róla. Ahogy ítélkezel akár, ahol elfordulsz. És fordítva, van, aki nagyon-nagyon sokat ad, de olyan motivációból, hogy reméli azért, hogy egy nap majd Isten megfizeti. Hiszem, hogy a lélek előhozza ebbe a témában, hogy mi az, amiben változnunk kell, és megtérni, és máshogy gondolkozni. Még két gondolat, mert hármat ígértem itt ez a szegénység témához. Az egyik, azt hiszem, hogy Isten előtt érdemes belátnunk azt, hogy mindannyian szegények vagyunk. Isten színe előtt nem oszlik ketté a világ. Jólétben és nem annyira jólétben élőkre, hanem mindannyian koldusok vagyunk. És rászorulunk az Isten kegyelmére és gazdagságára. És ez felszabadító dolog, mert közben Isten megajándékoz bennünket önmagával, de igazából egyszerűvé tesz. Sokszor a gazdagság nem fizikai dolgokat jelent, és nem pénzt, hanem azt a tartást, ami a legfontosabb az identitásomban. Ebből vagy ezekből sokkal nehezebb megtérni. Hogy én vagyok valaki, elértem már az életben valamit, gazdag vagyok, kapcsolatrendszerem van, mindenki behelyettesítheti magát, amit szeretne. Nevem van, végzettségem van, eredményeim vannak, és sorolhatnánk, amik nagyon jók és nagyon szép, hála érte Istennek. De ha eredményez egy olyan gazdagságtudatot, ami egy hamis tartást ad, akkor az Isten és közém áll. És persze közém és a másik ember felé is. Mindent kapunk az Istentől. Nem a mi érdemünk, szegények vagyunk. De ő, ami szegénységünkben mellénk lép is, meggazdagít. És az ő gyermekei lehetünk. Végül pedig mindez, amiről most beszélek, akkor lehet a miénk, hogyha tényleg az értünk szegény élet Krisztus gyermekei vagyunk. Mert a szegénység és gazdagság igazából identitás kérdés. Minek tartod magad? Kiének tartod magad? Krisztus megalázta magát, emberré lett és hordozta az emberlét terheit. A kereszt halálig, és aztán Isten, mikor feltámasztotta őt, az ő gazdagságát nekünk adta. ezen a mai Isten tiszteleten, ami drága Jézusunk hív az ő asztalához. Gyere az asztal közösségbe, lélekben, vele. Telepedj oda ehhez az asztalhoz. Megélheted ennek a betániai vacsorának a túláradó szeretet közösségét. Annak a valóságát, hogy egyszerre van ott jó és rossz, könnyű és nehéz. Forgathatod magadban ezt a mondatot a szegényekről. És elmondhatod Jézusnak, és oda telepedhetsz Máriával együtt az ő lábaihoz. Uram, nagyon szegény vagyok, de te értem lettél szegényé. Gazdagíts meg, hogy egy nap majd részem legyen a nagy mennyei vacsorában is. És add, hogy addig pedig rólad szóljon az életem, és téged magasztaljon. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Drága Jézus, szegények vagyunk. Szegények vagyunk, mert nem vagy itt velünk. Mert elmentél. Meghaltál, és ugyan föltámadtál, de utána mégis újra itt hagytál bennünket. Szegények vagyunk, mert nem tudjuk fogni a kezedet, nem tudjuk mosni a lábadat, nem halljuk a hangodat. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy gazdagok vagyunk. Köszönjük neked, hogy elküldted a Szent Lelket, a vigasztalót, a bátorítót, és gazdagok lehetünk. Gazdagok lehetünk te benned, mert ő hozza el, a Szent Lélek hozza el bennünk a te jelenlétedet. Köszönjük neked, hogy követhetünk téged, követhetünk és szolgálhatunk. Köszönjük neked azt, hogy egyre jobban követünk. Egyrészt azt látjuk, hogy egyre szegényebbek vagyunk, mert látjuk, hogy mekkora különbség az ég a földtől, Isten és mi közöttünk. És mégis, ahogy követünk, gazdagodunk, mert szolgálhatunk. Szolgálhatunk téged, és szolgálhatunk másokat. Köszönjük neked azt, hogy ebben a gazdagságban adhatunk. És köszönjük, hogy ezzel másokat gazdagítunk. És van, hogy anyagilag, van, hogy szavainkkal, van, hogy jelenlétünkkel, szolgálatunkkal gazdagítjuk a másikat. És amikor már tényleg végképp semmit nem tudunk csinálni, mert annyira szegények vagyunk, hogy másokra szorulunk, akkor is gazdagítjuk a másikat, mert hagyjuk, hogy szolgálhat felénk, és mi elfogadjuk ezt. Elfogadjuk, mert ez tőled jön. Te vagy az, aki testvéreinken keresztül szolgálsz nekünk. És kérjük, hogy ez továbbra is így maradjon, így legyen, amíg el nem jön a te országod.